Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai műsorunkban, a Tékozló Isten című műsorában Tibor atya köszönti önöket. Az eddigi elmúlt két műsorban már valószínűleg nem emlékeznek a kedves hallgatók, hisz már régen voltak ezek a műsorok. Ezt szeretném tovább folytatni. Hát beszéltünk mostanig arról, hogy kétféle ember van. Ezen belül, hogy miért szeretik az emberek Jézust, és miért nem szeretik az egyházat. És tehát ez Jézus hallgatósága, és akkor megnéztük, hogy mit jelent az elveszett ifjabb testvér, és ezen belül pedig megnézzük, hogy mi a fiatalabb fiú terve. Tehát tulajdonképpen az első felvonás második jelenetéhez érkeztünk. A fiatalabbik fiú távoli vidékre megy, és mindenki tudja, hogy mindenét elherdálja rendezetlen életvitele miatt. És mikor szó szerint lezuhan a sárba, a disznókhoz, akkor magába száll, és kigondol egy tervet. Azt ötli ki, hogy első lépésként visszamegy az apjához, és elismeri, hibázott és elvesztegette a jogot, hogy a fiának nevezze magát. Másodjára pedig ezt fogja mondani az apjának, tégy engem olyanná, mint béreseit közül egy. És érdekes ez az utóbbi kérés. A szolgák a birtokon dolgoztak, és ott is éltek. Ám a béresek olyan kézművesek, iparosok voltak, akik a környező falvakban éltek és fizetséget kaptak. Sok értelmező szerint ez volt a fiú stratégiája. Szégyent hozott a családjára, és így az egész közösségre. Halott lett a szemükben, ahogy az apa is mondta. A rabbik tanítása szerint a bocsánatkérés nem elég. Ha valaki a közösségi normák ellen vétett, teljes helyreállításra volt szükség. A fiú azt készült elmondani, apám, tudom, hogy nincs jogom visszatérni a családba, de ha egy béresednek lehetek az inasa, akkor kitanulom nála a mesterséget, kereshetek, és elkezdhetem visszafizetni az adósságomat. Tehát ez volt a terv. Ott az olban el is gyakorolja, amit mondani készül. Amikor késznek érzi magát a találkozásra, elindul hazafelé. És itt elérkeztünk az első felvonás harmadik, egyben utolsó jelenetéhez, amely igen drámai. A visszatérő kisebbik fiú a szülői ház közelébe ér. Az apja meglátja és odafut. Tehát odafut hozzá. A tiszteletre méltó, közel-keleti patriárkák sohasem szaladtak. Az asszonyok, a gyerekek, a fiatal emberek futkoshattak, a családfő, a közösség oszlopa, a birtok ura nem. Nem kaphatta fel a köntösét, nem mutogathatta csupasz lábait, mint egy kisfiú. Ez az apa mégis így cselekszik. Odafut a fiához, habozás nélkül kimutatja érzéseit, nyakába borul és megcsókolja. Ez mélységesen meglephette a fiút. Zavartalan próbálja előadni saját kis üzleti tervét a dolgok helyrehozataláról, de az apja közbevág. És nem csak, hogy figyelmen kívül hagyja a begyakorolt beszédet, hanem ellent mond neki. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, utasítja a szolgáit. De mit is mond ezzel valójában? A legszebb ruha az apa saját köntöse volt. Ez pedig eltéveszthetetlen jele annak, hogy a fiú visszakapta helyét a családban. Valójában ezt mondja az apa, nem fogom megvárni, míg visszafizeted az adósságod, nem fogom kivárni, míg megfelelőképp megalázkodsz. Nem kell megdolgoznod azért, hogy visszakerülj a családba, mert én egyszerűen visszafogadlak. Eltakarom mesztelenségedet, szegénységedet, rongyaidat az én tisztességem és dicsőségem köntösével. Az apa utasítja a szolgáit, hogy ünnepi lakomát készítsenek, s a hízott borjú legyen a főfogás. Az akkori társadalomban az étkezések többnyire nem tartalmaztak húst, mert az igen drága csemege volt. A húst a különleges alkalmakra, ünnepségekre tartogatták, de a húsfélék közül is a legdrágább a hízott borjú volt. Úgyhogy eféle lakomára a lehető legritkábban került sor, és általában az egész falut meghívták rá. Gyorsan terjedtek a hírek, és hamarosan igazi lakomával, zenével és tánccal ünnepelték a kisebbik fiú visszafogadtatását az életbe, a családba és a közösségbe. És micsoda jelenet! De az apának a második felvonásban még foglalkoznia kell az idősebbik fiú sokkal bonyolultabb és mérgezőbb lelki állapotával is. Már az első felvonás kihívást intéz az idősebbik fiú gondolkodás módja ellen, zavarba ejtő üzenetével. Isten szeretete és megbocsátása minden bűnt képes eltörölni, helyreállítani. Nem számít, ki vagy és mit tettél. Nem számít, hogy szándékosan nyomtál el embereket vagy öltél. Nem számít, hogy mennyit kínoztad önmagad. A kisebbik fiú tudta, hogy az apja háza bővelkedik kenyérben. Aztán pedig megértette, hogy kegyelemben is bővelkedik. Nincs olyan rossz, amit az apa szeretete meg ne bocsátana és be ne takarna. Nincs bűn, amelyen kegyelme ne kerekedne felül. Az első felvonás tehát azt mutatja meg, milyen tékozlóan árad Isten kegyelme. Jézus történetében a szerető apa még azelőtt borul fia nyakába, hogy az rendbe hozhatná az életét, és bebizonyíthatná, hogy a szíve megváltozott, sőt, még azelőtt, hogy elmondhatná a bűnbánati beszédét. Semmi sem érdemes itt az Isten jó akaratára, a szánom bánom töredelem sem. Az Atya szeretete és elfogadása teljességgel ingyenes. Tehát minden szépsége mellett az első felvonás nem állhat önmagában. Sok magyarázó jut arra, csupán az elejére összpontosítva, hogy a példázat ellent mond a hagyományos keresztény tanításnak. Nézzétek, mondják, itt szó sincs jóvátételről, a bűnért való engesztelésről. Nincs szükség megfeszített üdvözítőre, aki megfizet a bűnért. Isten az univerzális szeretet istene, aki feltétel nélkül fogad el mindenkit. De ha ez volna az üzenet, Jézus itt meg is állna a történetben, de nem tett így, mert nem erről van itt szó. Míg az első felvonás Isten feltétlen kegyelméről szól, addig a második ennek a kegyelemnek az árát mutatja meg, és elvezet a történet valódi csúcspontjához.
Father.
Amikor az idősebb testvér meghallja a szolgáktól, hogy az öccse visszatért és az apjuktól újra helyet kapott a család kebelében, égtelen haragra gerjed. Most ő készül megszégyeníteni az apját. Nem akar részt venni a közös lakomán, amely minden valószínűség szerint a legnagyobb, amelyet az apja valaha is rendezett. A báty kint áll, ezzel pedig mindenki előtt kinyilvánítja, hogy nem bízik apja döntéseiben. Rákényszeríti az apát, hogy az maga menjen ki érte a fiáért, ez pedig meglehetősen lealacsonyító a birtokura és a hatalmas ünnep szervezője számára. Az apa érvekkel próbálja rávenni idősebbik fiát, hogy menjen be, de az nem enged. Miért annyira haragos a báty? Különösen bosszantja az egész esemény költségessége. Azt mondja, te sohasem adtál nekem még egy kecskekidát sem, hogy mulathassak barátaimmal, neki pedig egy borjút adsz. A hízott borjú persze csak egy szimbólum, hisz amit az apa tesz, összehasonlíthatatlanul többe kerül, mint egy borjú. A családba való visszafogadással a kisebbik fiút újra örökössé teszi, aki megint igényt tarthat az immár megcsappant vagyon egy harmadára. Ez pedig felfoghatatlan a bátyja számára. Oszt és szoroz. Halálra dolgoztam magam. Megküzdöttem mindenért, amin van. De az öcsém semmit sem tett. Hogy vagyona legyen, csak azt érdemelte ki, hogy elkergessék. Te pedig elpazarolod rá a vagyonot. Hol itt az igazság? Ezért hivatkozik az idősebb fiú a szerzett érdemeire. Én sose voltam engedetlen. Nekem jogaim vannak, mondja. Megérdemelném, hogy tanácskozz velem, mielőtt cselekszel. Nincs jogod egyoldalúan dönteni. És így az idősebb fiú haragja oda vezet, hogy még jobban megbántja az apját. Nem azzal a tisztelettel fordul hozzá, ami abban a kultúrában az alárendeltek részéről megillette a feljebb valókat, különösen a nyilvánosság előtt. Nem mondja azt, hogy nagyra becsült apám, hanem csak ennyit, látod. Ami körülbelül azzal legyen értékű, hogy na ide figyelj. Egy olyan kultúrában, ahol az idősebbek iránti tisztelet, hódolat alapvető követelmény volt, ez a viselkedés égbe kiáltó. Ennek a mai megfelelője mondjuk egy olyan memoár lenne, amelyben egy fiú mindenféle megalázó dolgot ír az apjáról, és ezzel tönkre teszi annak hírnevét és karrierjét. És elérünk a végkifejlethez. Hogyan válaszol az apa az idősebbik fiú nyílt lázadására? Mit fog tenni? Mások az ő helyében egyből kitagadták volna a fiút. Ehelyett az apa lenyűgöző gyöngétséggel felel. Fiam, noha nyilvánosan megsértettél, mégis azt akarom, legyél együtt velünk az ünnepen. Nem tagadom ki az öcsédet, és téged sem foglak. Nyeld le büszkeséged, és lépj be. Te döntesz, jössz-e vagy sem. Ez meglepően nagy lelkű és igen drámai megszólalás. Jézus hallgatósága izgatott. Egyesül-e a család, visszaáll-e a szeretet, az egyetértés, kibékülnek-e a testvérek? Meglágyítja-e az idősebbik fiú szívét, az apja nagyvonalúsága, és megbékül-e vele? Amint ezek a gondolatok átszikáznak rajtunk, így a történet már véget is ér. Miért nem mondja meg Jézus, hogy mi lett a vége? Azért, mert a cél közönsége a farizeusok voltak, vagyis az idősebb testvérek. Jézus az ellenfeleit szólítja meg, de mivel? Jézus, amikor áttekintjük Jézus mondandójának fő pontjait, mindjárt neki is kezdünk ennek, de röviden összefoglalva mindazt, amit az emberek Isten megközelítéséről gondolni szoktak, Jézus ebben a példázatban felülírja mind. Újra definiálja, újra fogalmazza a bűnt, azt, hogy mit jelent elveszettnek lenni, és mit jelent az, amikor meg vagy találva. Tehát nézzük át, mit is jelent a bűn újra értelmezése. Egy rövid dal után. Kedves Mária Rádió hallgatók, Jézus a két testvéren keresztül mutatja be azt a két alapvető utat, ahogyan az emberek a boldogságot és a beteljesedést keresik. A morális konformizmus útját és az önfelfedezés útját. Mindkettő általános, átfogó magyarázó elvet jelent. Prizmát, amelyen át a világot szemléljük. És mindkettő segít meggyőződni önmagunk fontosságáról, értékességéről, segít eligazodni a világban, külön választani azt, ami számunkra jónak és rossznak tűnik. A példázatban természetesen az idősebb fiú a morális idomulás, a konformizmus jelképe. A farizeusok Jézus korában abban hittek, hogy népük csak akkor őrizheti meg Isten által való kiválasztottságát, és csak akkor nyerheti el a végső üdvösséget, ha szigorúan engedelmeskedik a Bibliának. Számtalan variációja van ennek a viszonyulásmódnak, de közös bennük az, hogy Isten akaratát és a közösségi normákat az egyéni beteljesedés elé helyezik. De megközelítés szerint csak erkölcsi fedhetetlenség által jön el a boldogság és egy igazabb világ. Néha ugyan meg lehet botlani, de majd azt szerint ítéltetünk meg, hogy a bűnbánatunk mennyire erős, és mennyire alázkodtunk meg. Vagyis hibázni is egy bizonyos mérce szerint lehet. A történetben szereplő ifjabb testvér az önfelfedezés útját járja. Az ősi, patriarchális kultúrákban csak néhányan merészkedtek erre az útra, ma ezt sokkal többen választják. A szemlélet szerint az egyénnek szabadon kell megvalósítania önmagát és a saját céljait, nem törődve a szokásokkal, konvenciókkal. Sokkal jobb lenne a világ, gondolják azok, akik ezt az utat járják, ha a tradíció, az előítélet, a hierarchiára alapuló tekintély és a személyes szabadság többi korlátja meggyengülne vagy szertefoszlana. E kétféle életmódot és elkerülhetetlen összeütkezésüket mutatja be egy amerikai híres krimi, a Kis szemtanú című film, amely történet szerint Rachel, az Amish szektába tartozó fiatal özvegy, beleszeret a tudatosan nem amisként élő rendőrbe, apósa figyelmezteti, hogy ez tilos, és hogy a szekta vénei ezt megbüntethetik, és hozzáteszi, hogy Rachel gyerekesen viselkedik. Ezt én ítélem meg, feleli a nő. Nem, ők fogják megítélni. És én is, ha szégyent hozó rám, mondja az após, az apja Elihi profétai hevülettel, akkor magadra hozó szégyent. Kétféle életút pontos ábrázolása ez. A morális konformizmus embere így szól, nem azt teszem, amit én akarok, hanem azt cselekszem, amit a hagyomány és a közösség megkövetel. Az önfelfedezés útján járó ember pedig így szól, csak én dönthetem el, mi a jó és mi a rossz nekem. Úgy fogok élni, ahogyan én akarok, és így megtalálhatom valódi önmagamat és a boldogságomat. A nyugati társadalom két megközelítés mentén hasad ketté. És olyan mély közöttünk a hasadás, hogy nem is vagyunk képesek belegondolni abba, hogy másként is lehet élni, mint ahogyan tesszük. Ha megítéljük az egyik viszonyulásmódot, vagy eltávolodunk tőle, mindenki azt hiszi, a másikat választottuk. Olybá tűnik, mintha választani kellene, mintha két ellentétes oldalon álló csoport létezne a világon. Az erkölcsi konformisták azt mondják, az erkölcstelen emberek, akik a maguk útját járják, teszik tönkre a világot, és az erkölcs embereinél van a megoldás. Az önfelfedezés propagálói azt mondják, a bigottak, akik azt hajtogatják, nálunk van az igazság, teszik tönkre a világot, és a haladás embereinél van a megoldás. Mindkét oldal így szól, a mi szemléletünk fogja helyrehozni a világot, és aki nincs velünk, az ellenünk van. De vajon? Az következik-e ebből, hogy mindenkit be lehet sorolni, vagy az egyik, vagy a másik kategóriába? Igenis, meg nem is. Sokakat a temperamentumuk eleve hajlamossá tesz az erkölcsi konformizmusra vagy az önfelfedezésre. Néhányan ide-oda ingadoznak a két oldal közt, kipróbálják mindkét stratégiát életük egyes szakaszában. Sokan az erkölcsi konformizmus útján indultak el, aztán úgy érezték, hogy az összetörte őket, és drámai fordulattal az önfelfedezés útjára léptek. Mások épp az ellentétes irányban tesznek lépéseket. Vannak olyan emberek, akik egyetlen személyiségen belül keverik mindkét megközelítést. Konzervatívnak tűnő idősebb testvérek, akik úgy szerepelnek, hogy van egy titkos fiatalabb fiú életük. Amikor a rendőrség lecsap az internetes világ szexuális ragadozóira, akkor rendszeresen a hálójukba akad számos vallásos ember. És persze sokan vannak olyanok, akik vallástalanok, szabad elvűek, viszont a konzervatív hívőket egy igazi keményvonalas farizeus meggyőződésével és lekezelésével utasítják el. Vannak tehát variációk, de alapvetően mégis kétféle út létezik. Jézus példázata arról, hogy mindkét megközelítés rossz, és Jézus egy radikális alternatívát mutat fel. Innen folytatjuk majd, kedves Mária Rádió hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!